A Magyarország ingatlan piacról, az ingatlan fejlesztésekről lesz szó. A következő egy órában vendégünk Takács Ernő, az Ingatlan Fejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke. Én Klavai Rihárd vagyok. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. A legfrissebb sajtó közleményük azzal a mondattal kezdődik, hogy minden várakozás felül múlt az ingatlan fejlesztési piac. Hol a legerősebb a pörgés?
Vitatkozunk mi magunk is egymás között, mint professzionális ingatlanfejlesztők. Van, aki a lakáspiacot említi, van, aki az irodapiacot, de valahol egy körül lehet az igazság.
A lakáspiacot mi hajtja? Ugye arról nagyon sok gazdasági műsorunkban mi is beszéltünk, hogy itt igazán komoly élénkülés tapasztalható. Miért?
Ugye a válság évei után, ami a lakásszektort, illetve a lakáspiacot nagyon súlyosan érintette, a kilábalás akkor kezdődött meg, amikor a kormányzat nagyon helyesen egyébként 5%-osra csökkentette az új lakásokat terhelő áfa mértékét, és így módon a fejlesztők elkezdtek lakóprojekteket, lakófejlesztéseket újból a piacra hozni, és ezt gyorsította föl ezt a folyamatot még, vagy még jobban felizzította a lakáspiacot, a CSOK bevezetése, az otthonteremtési támogatás, a szociálpolitikai támogatásoknak a újragondolása és ösztönzése, illetve az elmúlt időszakban pedig főleg a bankoknak a lakás hitelezési konstrukciónak a megjelenése az, ami miatt újabb és újabb vevők, vásárlók lépnek a piacra.
Mielőtt beszélnék a finanszírozásról, hogy az 5%-os áfa 2019 végéig van most a tájban.
Igen.
Mi lesz, ha nem lesz?
Hát mi azt szeretnénk, hogy legyen továbbra is. Tehát mi azt gondoljuk, és a mi szakértőink, a mi tanácsadóink ezt a kérdést meg is vizsgálták, hogy mi lenne akkor, hogyha 2020. január 1-től visszaemelkedne az áfa mértéke 27%-ra, ami nem pusztán azt jelenti, hogy a lakosság által megfizetendő bruttó vételár 22%-kal nő, hanem megint csak azt jelenti, hogy a vásárlóerő, a fizetőképes kereslet lecsökkenne, ezért kevesebb új lakás épülne, és megint visszaesnénk a válság idején ahhoz a 6-8-10 ezer per éves új lakás darab számhoz, amiben gyakorlatilag kilódott ez az ágazat.
Egyébként ez most hogy épül meg, hogyan épül meg a gyakorlatban ez a mostani várakozás? Ugye 2017-et írunk, tehát van még gyakorlatilag 2 év az 5%-os áfának, de nyilván vannak fejlesztések már most is, amelyek mondjuk 20-ban, 21-ben készülnek el.
Valóban az ingatlan fejlesztőknek mindig 2-3 évvel előre kell gondolkodni. Az ingatlan fejlesztés azért nagyon komplex munka és nagyon komplex szakma, de valahol ez is az izgalma és a szépsége, hogy amikor mi elkezdünk egy projekten dolgozni, akkor nekünk azt a pillanatot kell belőnünk, amikor a termék elkészül, amikor a lakást, az irodát átveszi a felhasználó, vagy a lakásvásárló, hogy abban az időpontban hol tartanak a lakásárak, milyen a makrogazdasági helyzet, milyen a lakáshitelezés, stb. Tehát egy csomó olyan tesztet kell nekünk előzetesen lefuttatni és elképzelni, amire mi számítunk. A lakásoknál ez ugyanígy van, a most épülő lakások azok várhatóan 2019 évelején kerülnek átadásra, vagy még később. Azt lehet mondani, hogy amúgy is tapasztalható a 2018-ra tervezett átadásoknál egy fél éves csúszás. Tehát azt lehet mondani, hogy aki idén vagy jövő évre nem kezd el lakásfejlesztést, az feltétlenül már kicsúszik ebből a határidőből, és ezért is kezdeményezzük mi azt a gazdasági kormányzatnál, hogy mielőbb szülessen erről döntés, hogy a piaci szereplők ehhez alkalmazkodni tudjanak jó előre.
Ez most egyébként hogy jelenik meg a piacon? Tehát mi érzékelhető ebből a 2019-es határidőből, mi érzékelhető ma túl azon, hogy nyilván mindenki igyekszik most vagy befejezni, vagy venni addig, de egyébként akik most nem állnak még így ott, ők hogyan reagálnak?
Én azt gondolom, hogy ez elsősorban a jövő évben fog érzékelhetővé válni, amikor is mi azt gondoljuk, hogy az átadások éve lesz, tehát akkor fog tömegével valóban új lakásfejlesztés megjelenni a piacon. Az elmúlt években, az elmúlt évben, illetve az elmúlt hónapokban, amíg a válság előtt beindított lakópark fejlesztéseknek a soha el nem kezdett ütemeit kezdték el a fejlesztők újraépíteni, tehát a 4., 5., 6. ütemet, amit még a válság előtt kezdtek el, de az vadonatúj fejlesztések azok igazából majd most kezdődnek a piacra. Tehát mi azt várjuk, hogy lesz egy olyan bőség a lakáspiacon, az új lakás kínálatban, ami további keresletet generál, mérsékli a további árnövekedést, végre kínálatot hoz, és ennek meg a tranzakciós szám is jóval magasabb lesz, mint az előző években.
Ez azt jelenti, hogyha mondjuk nem születik döntés mondjuk az 5% meghosszabbításáról, vagy egyáltalán az 5% eltörlésről, tehát nem születik valamilyen egyértelmű döntés, mondjuk 18-ban, akkor mikor állhatnak le az építkezések? Ugye azt mondta, hogy nagyjából 2 év rátartás van.
egyre inkább el fog bizonytalanodni a fejlesztői kör, a lakófejlesztő, a lakásfejlesztő, és ezért a projektjét befékezi 2019-re. Tehát 2018-on még bele fognak vágni pár a fejlesztésekbe, de már gondolkodni fognak B-verziókban, illetve olyan konstrukciókban, akár kisebb önerő, nagyobb hitelarány, akár halasztott fizetés, vagy akár egyéb olyan módon, amivel a vásárlói érdeklődést fent tudják tartani az adott esetben magasabb összegű áfával is. De azt hozzá kell tegyem, hogy mi azért erősen bízunk abban, hogy ez a kedvezményes áfamérték meghosszabbítása kerül, mert a mi szakértőnk által végzett tanulmány írt tanulmány azt mutatja ki, hogy a költségvetésnek is jobb üzlet, hogyha ez így marad tovább, hiszen jó lehet az áfa mértéke magasabb lenne, és az adott áfa bevételi soron több pénzt tudna realizálni a költségvetés, viszont az összes többi hatása az negatív lenne összességében a költségvetésre, kisebb lenne a beruházási volumen, kevesebb építőipari teljesítmény lenne a dolgok mögött, kevesebb lenne a tranzakciós darabszám, tehát nem 8000 lakásadásvétel új lakásadásvétel szerző születne, hanem mondjuk ennek a fele vagy a negyede, és azért ezt el kell mondanom, hogy amikor a válság előtt években évi 40 000 új lakást is értékesítettek a fejlesztők.
Tehát ez nyilván egy álomhatár, mint hogy az új autópiacon is a válság előtti szint azért egy elérhetetlen határnak tűnik. Egyébként mit szeretnének, tehát mit kérnek? Egyszerűen csak egy hosszabbítást egy vagy két évvel, tehát konkrét évszámmal, vagy egy állandó 5%-os áfát?
Mi alapvetően azt szeretnénk, és ez a távlati célunk, hangsúlyozom, hiszen a gazdasági kormányzattól, a mindenkori gazdasági kormányzattól, a mindenkori költségvetési stabilitásért és adóegyensúlyért felelős gazdasági kormányzattól nem kérhetünk mindjárt azonnal első lépésben egy olyan dolgot, ami számunkra racionális észszerű lenne, hiszen a kockázatot ők viselik. Ugye ők felelnek a költségvetési stabilitásért, ezért mi első ütemben kértük ezt a 3 évet vagy 5 éves meghatározott időszakot, de szeretnénk, hogyha a kormányzat átgondolná az összes ingatlanra vonatkozó áfa mértéknek a felülvizsgálatát hosszú távon. Lengyelországban egységesen 8% az áfa kulcs, vonatkozzon az építőanyagra, vonatkozzon az építőipari szolgáltatásra, magyarul kivitelezésre, vagy vonatkozzon az lakásipari termékre. Tehát egy olyan egyszerű, transzparens, világos és könnyen érthető rendszer működik, ami mindenkinek jó, és fehéríti a gazdaságot. De ez nekünk csak hosszú távú célunk. Tudjuk, hogy nekünk ezen a fejlődés úton végig kell mennünk, ezért ismét azt mondjuk, hogy adjunk időt magunknak, kérünk még egy hosszabbítást, még egy 3 évet, még egy 5 évet, és közben gondolkozzunk lakáspolitikán, gondolkozzunk az építőiparon, az építőipari problémákon, és akkor így fokozatosan lépdeljünk előre.
Ez még csak egy kezdeményezés, vagy volt már tárgyalás a kormányon erről?
Egy konkrét javaslat született, amit mi benyújtottunk a Nemzetgazdasági Minisztérium felé idén év elején.
Valamilyen reakció már volt?
Természetesen napirenden van a kérdés a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, és vizsgálják a különféle modelljeiken keresztül lefutatják ezeket a hatásokat, amikkel számolnak, és valószínűleg erről előterjesztés is fog születni.
Mikor kellene önök szerint legkésőbb döntést hozni a kormánynak, hogy ne torpanjon meg a lakáspiac?
Jövő év végéig.
Tehát van azért egy év.
Igen.
Ugye azt mondta, hogy az 5%-os áfa mellett a családi otthonteremtési kedvezmény egy fontos lökést adott. Lehet azt tudni, hogy a lakásépítéseknek mekkora része az, ami kifejezetten a csoknak köszönhető?
Mi ingatlanfejlesztők elsősorban a nagy társasházi fejlesztéseket, 20-40-60 lakásos lakóépületek fejlesztését végezzük. Azt lehet mondani, hogy a csok ez idáig jellemzően nem volt tipikusan érezhető a vásárlók körében, hiszen a csoknak a feltétel rendszereihez, hogy mekkora darab, milyen szobaszám, mekkora alapterület, ugye meg kell felelni. És ezek a nagy projektek az engedélyezéskor még erre nem voltak tekintettel, tehát ugye itt van egy kis fáziskésés, ezért is mondtam azt, hogy 2018 lesz a bőség éve, ahol már kifejezetten a csokra tervezett ilyen termékek, ilyen lakások fognak megjelenni a piacon. A csokot a mi tapasztalataink szerint önerős családi házépítésre, kisebb társasházépítésekre, jellemzően 4-6-8 lakásos társasházakra, önerős családi házas építkezéseken veszik igénybe a vásárlók.
Azt mondta, hogy fontos volt a finanszírozás is, tehát a bankoknak az aktivitása, az agilitása ezen a piacon. Ők mit tudtak hozzátenni, és hogy látja, hogy ez meddig maradhat fent?
Nagyon helyesen a bankrendszer tanulva a válsághibájából, mint ahogy egyébként mi ingatlanfejlesztők is tanultunk az ingatlan válságot okozó hibáinkból. Kialakítottak egy olyan egységes hitel összehasonlító szisztémát, rendszert, amely alapján egyértelmű mindenki számára, hogy milyen előnyös hitelek vannak a piacon, amik elérhetőek, mik a jó hitelek és mik a vállalható kockázatok. A másik oldalon a bankszektor szerintem méltányozta azt is, hogy nem csak a fejlesztők lettek okosabbak, hanem a lakásvásárlók is. Tehát sokkal nagyobb már a pénzügyi felelősség a hitelfelvevőknél, és ezért ők kifejezetten átgondolva több hitelkonstrukciót összehasonlítva lépnek a piacra, ezzel csökkentik a banki kockázatokat. És ezért tudnak olyan elérhető, alacsony kamatozású, tehát nem csak a makrogazdasági környezet miatt, hanem egyébként a piac érettsége miatt, érettebbé válása miatt is tudnak ajánlani kedvezőbb, alacsonyabb kamatozású, alacsonyabb kamatfelára rendelkező hiteleket kiajánlani.
Ha már itt a finanszírozásnál tartunk, akkor itt egy picit általánosabb kérdés, hogy általában a magyarországi ingatlanfejlesztési projekteknek a finanszírozási oldala mennyiben változott meg a válság után?
Itt is volt változás. Nagyon sok fejlesztő, aki nem tudta a válság hátrányos következményét túlélni, illetve elvesztette a hitelét a bankok előtt, mint kellően felkészült jó szakmai vállalat, elvesztette a bizalmat a bankok előtt, és ők gyakorlatilag kiléptek a piacról. Azok viszont, akik a válság éveit is végdolgozták, és a projektjeiket lezárták, befejezték, és aztán a válság elmúltával sikerre vitték, azok felé pedig megnövekedett a bizalom. Változtak a hitelkonstrukciók, de ismét van projektfinanszírozás, ismét vállalható önerőt kérnek a bankok, és ez nagyon nagy segítség a fejlesztőknek, hiszen darabszámban, volumenben ezáltal a hitelek multiplikatív hatása miatt sokkal nagyobb méretű projekteket tudnak végrehajtani.
Mi az, ami érdemben változott a finanszírozásban?
Érdemben, ugye a kamatkörnyezetet azt mindenképp ki kell emelni, hiszen ugye a jegybanki alapkamat alacsony, illetve a kereskedelmi banki kamatok miatt ez abszolút egyértelműen más. Az önerő elvárás az alacsonyabb lett a bankok részéről, mint a válság ideje alatt, és a futamidőben is kompromisszumkészebbek, tehát most már hosszabb futamidejű hiteleket is készek nyújtani a fejlesztőknek.
Ez a forrásbőségnek köszönhető, hiszen amiket elmondott, ennek az egyik része azt jelzi, mintha a bankok egy picit bátrabbak lennének, mint mondjuk a válság után voltak közvetlenül.
Igen, ez nyilván annak az oka is.
A piac ezt hogyan jelzi vissza a bankoknak?
Egyre több a hitelkérelem, egyre több az induló projekt, egyre több projekt közül tud a bank válogatni, tehát azt lehet mondani, hogy a projektfinanszírozási részlegek a banknál nem unatkoznak, jócskán van projekt, és egyre több olyan projekt van, ami korábbi a válság során bedőlt projektnek az újraélesztésére, refinanszírozására szolgál, vagy korábbi drágább hitelek kiváltására.
Ugyanazokkal a szereplőkkel? Mert azt mondta, hogy volt egyfajta tisztulási folyamat.
Nyilván a bedőlt projektek esetében nem, hiszen ott ugye a felszámolótól vagy a bad banktől kellett felvásárolni a követelés jogosultjától a projektet, ott változtak a szereplők is, de van jó pár olyan projekt, ahol a hitelfelvevő, az ingatlantulajdonos személye nem változott, de egy kedvezőbb kamatozású feltételek közé vitte a hitelét.
Ez azt is jelenti, hogy a válság előtti időszakban, amikor azért mindenféle buborékok fújottak, nem csak Ázsiában és nem csak Amerikában, hanem nyilván Magyarországon, sőt Európában is, ez azt jelenti, hogy alapvetően ezek jó projektek voltak, csak rossz konstrukciók?
Lehet azt mondani, de azért nem szeretnék általánosságba fogalmazni, mert mindig az adott projektnél kell ezt megvizsgálni, hogy ez mennyire volt tipikus hiba. Voltak tipikus hibák, lehet azt mondani, voltak tipikus hibák, amiket elkövettek fejlesztők, voltak olyan hibák, amik előre nem látható problémákra, kockázatokra nem számoltak. És főleg ezek okozták aztán a finanszírozási problémákat. Itt a svájci frank árfolyamra is gondolhatunk, hiszen ez fejlesztő oldalon is jelen volt ez a hitelezési dolog. Tehát sok olyan dolog volt, amiben már mindenki tanult. Én azt azért így általánosabban nem jelenteném ki, hogy summásan, hogy jellemzően, generálisan mik voltak a lényegi problémák.
Mennyire tisztult le az ingatlanfejlesztői kör?
Én azt gondolom, hogy, és ezt a saját egyesületünk munkáján is látom, hogy a mi tagvállalataink kivétel nélkül a piacon nagyon-nagyon régóta jelenlevő kellő referenciával, szakemberállománnyal, szakmai tisztességgel, becsülettel működő, tisztán átlátható módon működő vállalkozások, vállalatok, amelyek egyébként eddig több mint 3 millió négyzetméter épületet építettek föl Magyarországon, tehát van jócskán mögöttük referencia is, amelyek kiállták a válságnak a próbáit és erőpróbáit, és még mindig tudnak működni, sőt fejlődni és bővülni is tudnak.
Ezt azért is kérdeztem, mert amikor elindult akár a lakáspiacon a fellendülés, akár úgy általában hallani lehetett arról, hogy az ingatlanpiac magához tért, akkor felfelmerült az a kérdés, hogy vajon előkerülhetnek esetleg, ha nem is a régi kalandorok, de új kalandorok. Úgy azt mondta, hogy a bankok is egy picit bátrabbak, tehát hogy egy picit most könnyebbnek tűnik az ingatlanfejlesztő piac. Mire gondol, hogy csak a hibák tűntek el, vagy eltűntek a kalandorok is?
Én azt gondolom, hogy a kalandor mentalitást az üzleti életből soha nem fogjuk tudni száműzni. És ez az ingatlan szektorban sincs máshogy. Rengeteg olyan vállalkozás van, ami kevésbé átgondolt módon, kisebb tőkeerővel, nagyobb kockázatokat vállalva, jobban bízva a piaci pozitív helyzetben, mint esetleg arra kéne, tehát kisebb óvatossággal belevágnak projektekben. De én azt látom, hogy ezek száma azért kisebb, mert a végfelhasználók, a lakásvásárlók, az irodabérlők, az iparingatlanok bérlői, a kereskedelmi üzlethelyiségek bérlői, és a bankok is, akik finanszírozták ezeket a projekteket, okosabbak lettek. És ők is jól megválogatják azt, hogy kitől mit vásárolnak, kit hogyan finanszíroznak, és ettől a piac rendkívüli módon megtisztult.
Tehát nehezebb ma mondjuk kifejezetten rossz projekteket eladni, akár banknak, akár ügyfélnek?
Rossz projektet mindig is lehetetlen volt eladni, vagy nehéz volt eladni, most különösen.
Egyébként, ha már itt tartunk, ez inkább filozófiai kérdés, nem annyira ingatlanfejlesztés, csak közben eszembe jutott, hogy vajon hol lehet mondjuk magyarországi ingatlanfejlesztési piacon az értelmes kockázatvállalás és a kalandorságnak a határ. Ezt egyébként mondjuk egy tapasztalt ingatlanfejlesztő, mint mondjuk ön meg tudja határozni? Tehát ha lát egy projektet, akkor érzi, hogy ez már sok.
Egy ingatlanfejlesztő, aki úgy gondolkodik, ahogy én, az azt nézi mindig, hogy hosszú távon milyen előnyei vannak egy adott üzleti döntésnek, és nem egy-két év alatt akarja a egész évtizedes üzleti teljesítményét realizálni, hanem megfontoltan egy hosszú távú érdek mentén mozog, és azt szerint építi fel az ingatlanfejlesztői portfólióját. Egy professzionális ingatlanfejlesztő portfólióban gondolkodik. Ez azt jelenti, hogy van telke, ami még nem épített semmit, de tervez oda egy projektet. Van épülő projektje, amit éppen kivitelezés alatt ad, és már értékesítés. Van egy olyan projektje, ami már befejezésre került, már értékesítette, illetve olyan irodaház, amit már feltöltött bérlőkkel. Tehát mindig ez a több stáció, ez a több fejlesztési stáció előfordul az ő portfóliójában. Tehát a hosszú távú szemlélete ezt mutatja, hiszen bármelyik fázisban történik valami, akkor az adott fázison belül kezelhető.
Egyébként egy ilyen viszonylag kicsi piacon, mint a magyarországi ingatlanfejlesztési piac, hiszen nyilván ez egy kicsi ország, tehát kicsi piac, nehezebb trükközni vagy eltűnni?
Igen, lényegesen nehezebb, de én nem is erre helyezném a hangsúlyt inkább, csak hanem arra, hogy azért az irodapiac, vagy az ingatlanpiacunk egyes szegmensei, mint például az irodapiac, az egy nemzetközi piacon kell, hogy helytálljon. Tehát a kereskedelmi, a befektetési ingatlanokat, azokat nemzetközi szereplők vásárolják, nemzetközi szereplők bérlik. Úgyhogy ennél fogva meg kell felelni az európai trendeknek, a világtrendeknek, ugyanazokat a szabványokat, ugyanazokat az elvárásokat kell tudnunk teljesíteni, ugyanazokat kell szintre hozni. És erre Magyarországon igazából csak ezek a nagyvállalatok képesek.
Itt regionálisan versenyzünk? Tehát mondjuk a visegrádi négyekkel, vagy kikkel? Mekkora körben versenyez mondjuk Budapest, a budapesti ingatlanpiac?
Én azt szoktam mindig mondani, hogy Európa versenyez a világ többi földrészével. Európán belül nyilván a közép-kelet-európai piac az egyfajta besorolás alá esik, fölzárkozó piacnak hívják, vagy újonnan csatlakozott Európai Uniós tagországnak hívják, és akkor azon belül is vannak összehasonlítások. Ez az egyik fajta megközelítés, a másik megközelítésben pedig városrégiók versenyeznek Európában, ugyanis azt látni kell, hogy Budapest városrégió, mint egy gazdasági entitás, az Európa 10 legversenyképesebb városi régiójához tartozik. Tehát itt egész más a megítélése, mint az országnak, hiszen mások a kockázatok, mások az adottságok. Tehát itt különbséget kell tenni a magyar ingatlanpiac és a fővárosi vagy a Budapest környéki ingatlanpiac. De versenyzünk Prágával, versenyzünk Varsóval, és versenyzünk Romániával ugyancsak. Tehát valóban ezt a regionális versenyt, ahogy ön mondta, visel négyek esetében is meg kell nyernünk ahhoz, hogy a befektetők bizalmát elnyerjük.
Mi a legfontosabb ma ebben a versenyben? Az ár? Ugye Magyarországon nem. Általában ezt szoktuk meg, hogy mindenben az ár dönt. Ez egy ilyen nagyon fontos nem. szó.
Van egy nagyon egyszerű hasonlatom, hogy akkor, amikor valaki egy ingatlant megvásárol, akkor ő elköteleződik egy adott terület, egy adott földrajzi térség iránt. Hiszen az ember ott vesz házat, ahol bízik annak a területnek, vagy annak a környéknek a jövőjében. Ezért az ingatlan befektetők, azok nagyon megnézik a makrogazdasági eredményeket, megnézik a kiszámítható adópolitikát, megnézik a kiszámítható gazdasági politikát, megnézik a stabilitását az országnak, a közbiztonságát az országnak, és utána köteleződnek el 5-10-15 évre egy adott régió mentén. Ebben kell jónak lennünk, ez az elsődleges. Kockázatot senki nem szeret vásárolni. Hogyha ebben jók vagyunk, akkor utána jön az árazás, és akkor nézik azt, hogy a pénzükért milyen hozamot, milyen profitot tudnak hozni, és ebben ugyancsak jól állunk, mert a válság következtében eléggé alulárazódott a magyar befektetési ingatlanpiac, és most kezdünk el följönni, tehát hogyha most valaki időben beszáll, akkor később egy nagyobb hozammal tud kiszállni is, tehát több profitot tud realizálni.
Ha csak az árakat nézzük, mondjuk a budapesti irodárak bérleti díjait, akkor nagyjából hol tartunk most a visegrádiakhoz hasonlítva?
Felzárkózóban vagyunk, Prágát, Varsót még nem értük el, de haladunk felfelé. Ezt úgy kell érteni, hogy körülbelül egy olyan 15-20% ponttal vagyunk elmaradva az ottani belvárosi irodaház bérleti díjaktól például, illetve hozamelvárások szintjén pedig egy jelentősebb különbség van. Prágában 4,75%-os elvárt hozamokon vásárolnak projekteket, Budapesten ez még 6,25%, tehát lehet látni, hogy mekkora a különbség a kettő között, de ez reményeink szerint egy további vonzerő a magyar irodapiac felé a befektetők részéről, hiszen nagyobb hasznot tudnak realizálni nagyjából ugyanazért a kockázatért.
Milyen gyors lehet a felzárkózás? Tehát mondjuk a bérleti díjaknál, most a bérlői oldalt próbálom képviselni a kérdésben, akkor nagyjából mennyi időnk van arra, hogy ez a 10-14 néhány százalék még meglegyen?
Nem szeretnék jósolni, de én azt gondolom, hogy az elkövetkező 2-3 évben ez a különbség, ez csökkenni fog. Nem vagyok biztos benne, hogy utol tudjuk érni ezeket a nálunk már fejlettebb piacokat 3 év alatt, de én azt gondolom, hogy a különbség jelentős módon csökkenthető.
Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.